veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát. Ekkor egyik tanítványa arra kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogyan János is tanította imádkozni tanítványait. Jézus erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe. Azután így folytatta: Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor bekopog hozzá, és ezt mondja: Barátom, adj kölcsön nekem 3 kenyeret, útról érkezett egy vendégem, és nincs mivel megkínálnom. De az kiszól: Ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem kelne is föl, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt mégis föl kell, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. Mondom tehát nektek, kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és ajtó nyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e közöttetek olyan apa, aki követ adna fiának, amikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett talán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket azoknak, akik kérik tőle. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a mai Szent Mise bibliai szövegei szokatlanul gazdagok. Nem rendkívüli dolgokat mondanak, de a mindennapi életünkkel kapcsolatban sok minden nagyon fontos dologra fölhívják a figyelmünket. Főként az imádságra, de azon túl más fontos megfontolni valókra is. Milyen érdekes, ugye az ószövetségi olvasmány egy kicsit olyan furcsálkodva olvassuk, hogy ez az Ábrahám hogyan alkudozik az imádságban Istennel. Isten azt mondja, hogy Szodoma és Gomorra, a két pogány város, hát csupa bűnben él, és már megsokallotta. Sok rosszat hallott felőle. Nyilván, hát az emberek, akiket megnyomorgattak, azok szidják őket, és felhatol az égig a panaszuk, hogy itt mennyi bűn van, és mennyire embertelenné vált az élet. És akkor az Isten elindul, hogy megvizsgálja ezt a dolgot, és haragszik erre a két városra, hát már fontolgatja, hogy elpusztítja majd őket. És akkor azt várnánk, hogy Ábrahám azt mondja, hogy menjél csak, mert csak ugyan, hát, micsoda sok baj van ott. Ehelyett azonban alkudozni kezd. És mindjárt az alkuja egy kicsit olyan mesébe illő is, de azért nekünk szemnyitogató, mert nem azt mondja, hogy nem is olyan rossz város ez, hanem azt mondja, hogy hát ha csak 50 igaz van benne, hát már azok miatt is érdemes volna ezen a városon megkönnyörülni. Hát azért gondoljuk el, nem olyan nagy városok voltak ezek, mint mondjuk Budapest, vagy más valami, de Gödnél esetleg nagyobb volt ez a Szodoma vagy Gomora, és azért mégis ugye pár száz ember legalább, de pár ezer ember, pár tízezer ember is lakhatott benne. És Ábrám azt mondja, ha csak 50 igaz van, hát azokat is elpusztítod a bűnösökkel együtt. Hát inkább légy türelmes hozzájuk. És akkor az Isten azt mondja, hogy hát jól van, hát 50 igazért is megkönnyödülök ezen a városon. És milyen érdekes, hogy alkudozik tovább, ugye, olyan csalafinta módon, és aztán még egészen 10-ig elmegy. Persze mesés világ ez, ugye mi más helyében azt mondanánk, hogy hát van egy csomó gyerek is ottan, aki még nem vétkezhetett, nem is 50, hanem ha 1000 lakosú vagy 10 000 lakosú a város, hát 100-ával is vannak olyan kiskorúak, akik még ártatlanok, légytekintettel azokra. De Ábrám nem ezeken töri a fejét, hanem olyan fölnőtt emberekre gondol, akik már felelősek magukért, és nem azért ártatlanok, mert még nem volt eszük arra, hogy vétkezzenek, hanem azért, mert jóra használják az eszüket, és ott, hát egy ilyen bűnös környezetben is kitartanak a jó mellett. Hát akkor miattuk irgalmazon az Isten. És ugye milyen érdekes, hogy az Isten irgalmaz. Kész erre, hogy irgalmaz. Hát akkor irgalmaz. 10 miatt is megkönnyörülök. A liturgia óvatos, ugye nem mondja végig a történetet, mert a történetnek a vége ismerjük, az, hogy 10 igaz sincs Szodomába, és aztán mégis elpusztítja az Isten Szodomát is, meg Gomorát is. De ez már nem annyira fontos számunkra a tanulságai miatt. A mi tanulságunk ez, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy rukkoljunk, hogy minél előbb pusztítsa már el az Isten azokat a városokat, amelyekbe, vagy azokat az országokat, vagy azokat a népeket, ahol lábra kapott a gonoszság, az embertelenség. Akkor is, ha egy csomó jó ember elpusztít, majd megjutalmazza őket oda át a mennybe. Hát nem ezen kell fondorkodnunk, vagy igyekeznünk, hanem könyörögnünk kell azokért, akik hát talán mégis rosszak, elrontották az életüket, a világot is maguk körül, de majd csak talán jobb belátásra térnének, ha az Isten türelmes hozzájuk. És az Isten akarja, hogy mi könyörögjünk azokért, akik így elvetemültek. És ne azt mondjuk, hogy milyen gonoszul elbántak az apámmal, milyen gonoszul betörtek hozzám és kifosztottak. Bár csak az Isten az ilyen embereket ugye krabancon ragadná és becsukná, ilyen-olyan módon bánna velük, hogy ne jusson erejük meg, lehetőség arra, hogy raboljanak, pusztítsanak, tönkretegyék a mi életünket is. Imádkozni kellene azért, hogy türelmes legyen hozzájuk, irgalmas legyen hozzájuk, és a megtérés útjára hát vezesse őket. És még egy dolog, hogy nem csak az Ábrahám helyébe kell, hogy beleképzeljük magunkat, hanem a Szodomában lakó néhány igaznak a helyébe is. És ez is egy perspektíva, hogy igazak legyünk azok között, akik között polgárjogot kapott az igaztalanság. És ne örökös vádba, mert úgyis lepereg róluk a szavunk. De mégse essünk kétségbe, ne vándoroljunk ki, ne hagyjuk ott őket, jobb világot keresve, és ne mondjuk azt, hogy hát, hogyha ilyen az élet törvénye, akkor mi is ennek a törvénynek engedelmeskedünk, mert itten szemesnek áll a világ, és akkor mi is megpróbálunk majd gonoszak lenni, és akkor érvényesülünk. Ne mondjuk azt, hogy mi mások vagyunk. És kérjük a jó Istent, segítsen, hogy úgy tudjunk élni igaztalan emberek környezetében is, hogy az életünk ne állandó szemrehányás legyen, de ne is jóváhagyása annak, amit ők csinálnak, hanem valamiképpen mégis álljanak meg, vagy gondolkodjanak el az életünkön, a szavunkon. Azt mondják, hogy aménykübe boldogultunk, ez is sikerült, az is sikerült, de jobban aludnánk, hogyha úgy élnénk, mint ez a Jóska bácsi ott a falu szélén. Vállalni kell azt, hogy kisebbségben legyünk, és ne akarjuk túl kiáltani a többséget, ne is akarjunk igazodni hozzá, és ne örökös küzdelemben éljünk vele, hát a küzdelmet nem lehet talán felmondani, de a küzdelmünkben is ne vegyük át az ő eszközeiket, és ne azokkal a módszerekkel próbáljunk diadalmaskodni rajtuk, amikkel ők elérik azokat a hitvány eredményeket, amiket elérnek, hanem merjünk másképp élni és másképp gondolkodni, mint ő. És higgyünk a jónak az erejében, az Istennek a erejében, és az irgalmának, a türelmének az értelmében is. Ha az Isten türelmes, nem azért türelmes, mert annyi bajban van, hogy már azt se tudja, hogy hova csapjon le a villámaival, hanem azért türelmes, mert hisz, ő tudja azt, hogy a jó az erősebb a rossznál. A Szentlecke ugye arról szól, hogy az Isten megbocsátotta minden bűnünket, és az adós levelünket a keresztre szögezte. És azért ez elgondolkodhat azon, hogy talán nem is az a dolgunk, hogy a világban a tiszták szerepét játsszuk el, hanem gondolkodjunk azon, hogy nekünk is vannak, voltak bűneink. És azért talán nem is nagy hazugság, hogyha azt mondjuk, hogy mi bűnösök. És nem is nagy hazugság, hogyha nem csak másokért fohászkodunk, hanem magunkért is. És milyen jó dolog arra gondolni, hogy igenis az Isten megbocsátott. Nem mondhatjuk azt olyan könnyedén, hogy csak büntessen, mert akkor egyszer csak azt kell észrevenni, hogy minket is utolér a büntetése, nem csak azért, mert elkeveredtünk a gonoszok közé, hanem azért, mert magunk se sokkal voltak különbek őnáluk. Sok minden van, amit éppen a jóság útján is, ugye elhibázunk, és igenis jó, ha számíthatunk az Isten irgalmára. Ahogy a mi atyánkba is, az következik majd az evangéliumba, imádkozunk érte, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Itt az elején, mintha fordítva volna, először mondjuk azt, hogy megbocsátunk, és aztán mondjuk azt, hogy közben meggondoljuk, hogy nekünk is van miért bocsánatot kérnünk. És akkor az Isten irgalmáról szól az egész világ, és az egész üdvösség történet. Nem azt jelenti, hogy nincs különbség jó és rossz között, de azt jelenti, hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a rossznak, még akkor sem, amikor a rossz gyökeret ver bennünk, és sok mindenbe maga mellé állít, akkor se haragszik meg ránk úgy az Isten, hogy kiírtson bennünket, ír magját is az emberiségnek ebből a világból, hanem irgalmaz. És az irgalma nem azt jelenti, hogy beletörődik a rosszba, hanem hogy meggyógyít, megbocsát, magunkhoz térít, magához térít, keresztre szögezte a fiát, és vele együtt adósság levelünket is. És kedves testvéreim, mit jutunk el az evangéliumhoz, amelyik különösen ismerős dolgokat mond, és különösen ismerős dolgokról beszél, de így egy rakáson ez a sok evangéliumi gondolat hallatlan gazdagon megvilágít nagyon fontos meggondolni valókat. Jézus imádkozni tanít minket. Azt mondja, taníts meg minket is imádkozni, hogy a keresztelő is tanította imádkozni az ő tanítványait. Nem arra tanít meg, hogy érveket tudjunk mondani, és legyőzzük a világot. Nem arra tanít meg, hogy kérem szépen olyan nagyszerűen tudjuk az életünket élni, hogy mindenki megcsodálja, és mögénk sorakozzanak. Arra tanít meg, hogy tudjunk helyesen imádkozni. Hát a csoda bőgyel. Hát akkor figyeljünk oda, hogy mire tanít. És milyen érdekes, ugye, hát megtanít bennünket a mi atyánkra. Hát mindenki tudja a mi atyánkot. Találkoztam nem is régen olyan emberrel, aki azt mondja, nem is hiszi, hogy keresztényem még, de a mi atyánkra emlékszik. Az viszi magával a hitetlenségébe is, a pogányságába is, a nyomorúságába is. És amikor mégis hát nagyon keservesen érzi magát, akkor eszébe jut, és ezt úgy mondogatja. Maga se tudja, hogy az Isten komolyan veszi-e, ő is komolyan veszi-e, viszi magával. A mi atyánkot szoktuk mondogatni. És ugye, hát nem is olyan rossz gyakorlat az, Tehát mikor imádkozunk valakiért, akkor nem föltétlenül például mondjuk a fiáért imádkozik egy édesanya, akit most elmegy, messze útra megy, és akkor sok kockázatok fenyegetik, stb. Imádkozik érte. És akkor nem töri a fejét azon, hogy szép szavakat mondjon, vagy elmondja, hogy tulajdonképpen mitől is félti, vagy nem tudom én. Azt mondja, ez úgyis tudja a Jóisten, és az imádságomat azzal fejezem ki, hogy hosszú ideig újra meg újra elmondom érte a mi atyánkot. Elmegyek gyalog, mondjuk, nem tudom én, most nem autóbusszal megyek el a misére, hanem a gyalog megyek, útközben pedig mondogatom a mi atyánkot, ezért a fiúért, aki most elindult az idegenbe, és akit féltek. Hát ez is jó, hogy ezt a mi atyánkot így mondogatni tudjuk. Mint hogyha egy dallamot, egy nagyon kedves dallamot úgy dúdolgatnánk magunkban. El kell időzni az Isten közelében, és az elidőzésünknek nem az a terepe, hogy szavakat keressünk, hogy egész pontosan kifejezzük, amit akarnánk, amit azt rábízhatjuk. De ezt a vele való helyes, imádságos kapcsolatot, ezt pedig meg tudjuk teremteni, vagy ezt el tudunk találni akkor, amikor a mi atyánknak ezeket az ismerős, régi szavait mondogatjuk magunkban. De azért nem árt ezek mellett, a szavak mellett néha úgy különösen is megállni, miket is mondunk. És akkor magukon a mi atyánk szavain is elgondolkodunk egy kicsit. Például ez a mai evangélium figyelmeztet erre. Milyen érdekes, hogy olvastuk a mi atyánkot, és mégse egészen ismertünk rá. Mert az a mi atyánk, amit mondani szoktunk, nem ez a Lukács evangéliumban található, hanem a Máté evangéliumban található változata ugyanennek az imádságnak. Ha előkeressük a Máté evangéliumból otthon, ugye a hegyi beszédben van a mi atyánk, és kérem szépen ott egy kicsit hosszabb a mi atyánk. A Máté evangéliumban 7 kérés van a mi atyánkban, itt ebben az evangéliumban pedig, ugye, talán inkább csak 3 vagy 4 talán. Mindjárt meglátjuk, összeszámoljuk. Lehet, hogy 5 is. A helyzet az, hogy elgondolkodtak a teológusok, biblikusok, hogy hát melyik lehet a pontos. Nem valószínű, hogy Jézus kétféle mi atyánkot tanított meg, de az sem valószínű, hogy megtanított egy hosszabbat, és abból Lukács valamilyen oknál fogva elhagyott volna néhány kérést. Hanem inkább lehet az, hogy egy rövidebb változatot tanított meg, és azt egy kicsit később megtoldották, mert úgy érezték, hogy bizonyos mondatokat még meg kellene világítani, egy kicsit körül kéne járni, hogy egy csokrot nem érzünk egészen meggyőzőnek, belerakunk még egy-két virágot, nem azért, hogy megmásítsuk, hanem azért, hogy érthetőbbé tegyük, ami azok a virágok kifejeznek, vagy hordoznak. Nem árt például ezeken elgondolkodni. Milyen érdekes, ugye ez a mi atyánk azzal kezdődik, azért is hívjuk mi atyánknak, Isten megszólítjuk, és úgy szólítjuk benne, hogy atya. A liturgikus fordítás egy kicsit csal, mert azt mondja, hogy atyánk. De Lukácsnál nincsen birtokos személlyel, vagy birtokos névmás az atya mellett, hanem egyszerűen csak ez a megszólítás, hogy atya. Máténál meg az a megszólítás, hogy atyánk, aki a mennyekben vagy. Hát ez például érdekes. Valószínű, hogy Jézus egyszerűen arra biztatott bennünket, hogy azzal szólítsuk meg az Istent, hogy abba, ugye ő arámul beszélt, és ezt az abba megszólítást, ezt meg is őrizte az evangélium. Márknál, mikor Jézus a Getsemáni kertben imádkozik, akkor mondja azt, hogy abba, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mintha ő is a mi atyánkot mondaná. De minden esetre ő is így szólítja, és a görög szövegben is arámul van benne ez az abba. És ez az abba, ez nem egészen olyan, mint a mi atyánk szava, ugye? Az édesapánknak sosem mondtuk, ki az, aki jelentkezik, aki a apukáját így szólítja, hogy atyám. Nem szoktuk így szólítani. Csak az Istennek tartjuk fönn ezt a szót, hogy atyánknak szólítsuk. Ő pedig éppen azt akarta, hogy úgy szólítsuk őt, mint ahogy a gyermek szólítja az apját. Ez az abba, ez egy kicsit gyermeknyelvi szó is. Egy kicsi gyermek nem mondja azt az apukának, hogy édesapám, mert ilyen hosszú szavakat még ki se tud mondani, hanem azt mondja, hogy papa. Olyasféle ez az abba is, hogy akkor, amikor még bonyolultabb szavakat ki se tud ejteni a gyerek, azt, hogy mama, meg azt, hogy papa, azt már tudja mondani. És ilyen gyermeknyelvi szóval, ilyen gyermeki bizalommal kell, hogy megszólítsuk az Istent. Hát mi nem fordítjuk ezt most már át. Atyánknak szólítjuk. De hogyha meggondoljuk, hogy ebben a szóban ez rejtőzik benne, akkor amikor mondjuk a mi atyánkot, akkor próbálhatjuk magunkat a gyermeknek a helyzetébe beleképzelni, és azt mondani, hogy olyan gyermeki odaadással, azzal a gondolattal, hogy az egész életünkben hiába vagyunk sokat tapasztalt fölnőttek, megöregettünk, okosak vagyunk a világban, mégis olyan gyermeki, hát tétovasággal állunk az életünknek a dolgai között. És nagyon jó nekünk, ha arra gondolatunk, hogy van valaki, akit olyan bizalommal szólíthatunk meg, mint hogy a gyermek megszólítottja az apját. Bennünket is megszólított a saját gyerekünk, vagy a saját unokánk, hogy vissza is térez az evangéliumban, hogy bár rossz emberek vagytok, de a gyermeketek azt mondják, hogy apa, adjál kenyeret, akkor nem követ adtok neki, hanem kenyeret. Hát például ilyesfélire tanít ez a dolog, ez a evangélium, hogy nem egy szóra tanít meg, hanem egy magatartásra. Elmeséltem már, de egyszer diákoknak magyaráztam ezt a dolgot, és hát ugye hallgatták csodálkozva, és rábögtem az egyik gyerekre, hogy te például hogy szólítod az édesapádat? Egy kicsit elszégyelte magát, és aztán kivágta azt, hogy karcsinak. Hát furcsa dolog, hogyha valaki karcsinak szólítja az édesapját, de nagyot nyeltem, és azt az Isten arra bátorít, hogy szólítsd őt is karcsinak. Ha valami erről van szó, hogy azzal a bizalommal, ha egy családban egy kicsit ügyetlenül, de mondjuk hát a bizalom kifejezőjével egy olyan szó vált, amit az a család megszentelt, nem szavakon kell válogatni, hanem azzal a bizalommal, amivel az apámat megszólítom, ha jó a viszonyunk, akkor azzal a bizalommal kell, hogy megszólítson az Istent. És milyen érdekes, lehetne menni tovább, ugye azt kérjük először nem a saját szükségleteinkkel. A gyerek kenyeret kér az apjától, meg tojást kér, meg nem tudom én micsodát, ugye halat, hogy éhes és szeretne enni. A felnőtt ember pedig szintén tele van a maga ügyes, bajos életének a gondjaival. De amikor az Istenhez fordulunk, mégis elszorra tanít Jézus, hogy elsősorban például ilyeneket kérünk, hogy szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. És ebben már az van benne, hogy igazában nem föltétlenül az a imádságnak a lényege, hogy a magunk vágyainak a szintjére rángassuk le az Istent. Hanem amikor hozzáfordulunk, akkor azt mondjuk, hogy amit te akarsz, amit te nekünk szánsz, azt valósítsd meg. Minél előbb. És ne engedd, hogy a más embereknek, vagy akár a mi ügyetlen dolgaink valósuljanak meg a világba, és azokat nagy garral próbáljuk itt egymással szembe állítani, hanem jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. És ez az ország nem úgy jön el, hogy egy nagy pusztulás, minden, amit mi kieszeltünk, azt elpusztítja az Isten, azt mondja, hogy majd most már látjad, én majd megcsinálom magamért. Hanem úgy jön el, hogy már jön, már közeleg. És itt is benne van ebben a világban is, amiben sok ügyetlen emberi szándék is, torz, buta dolgokat csinál, de ebben is már formálódnak. Azt kérjük az Istentől, hogy ezen segítsen, hogy ne a mi, ne a ennek a pártnak, meg annak a pártnak a programja teljesedjék, ne az én akaratom legyen, ne is a szomszédé, hanem az övé. És amit ő akar, azt hozza el. de úgy, ahogy ő akarja, de minél gyorsabban, vagy minél világosabban, segítsen ebben, hogy csak ugyan az legyen. Mert mi bízunk benne, hogy igazán ő tudja azt, hogy mitől leszünk boldogok. És nem az a dolgunk, hogy a mi akaratunk szolgálatába kényszerítsük őt mindenféle kunyerálással, hanem az a dolgunk, hogy a mi szívünket felemeljük hozzá, csak ugyan őszintén tudjuk mondani, hogy nem beletörődve, nem szánszegetten, hogy úgyis azt csinálod, amit akarod, hát akkor csináld, hanem vágyakozva, hogy tedd meg, amit te akarsz, és segíts engem is, másokat is, annak a belátására, hogy nem magunkat kell keresnünk, nem a saját, bármilyen jónak hit akaratunkhoz kell törik szakad ragaszkodnunk, hanem a te országod munkásai kell, hogy legyünk. Hát tégy azzá minket. Valami ilyesmiről szól a mi atyánk. És ezek után jön az, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. És nem mondjuk azt, hogy hál' Istennek, nekem már megvan a mindennapi kenyerem, vagy rávaló bankbetétem van, nem él semmi baj, akkor más dolgokért kell már nekem imádkoznom. Ezen már túl vagyunk. Ezt már biztosítottuk. Hát először is lehet, hogy a bank is tönkre megy. Meg vannak inflációk, meg van földrengés, meg minden. Elég nekünk, ha azért tudunk imádkozni, hogy a mai kenyeret megadja. És elég, ha a kenyerünkért imádkozunk. A rávalót úgyis ráadja, ha akarja. Ha meg nem, akkor megsegít abban, hogy örülni tudjunk annak is, hogy kenyerünk van. És azután milyen érdekes ez, hogy azt mondja, hogy bocsásd meg a vétkeinket. Mert a vétkeink azok, amik legjobban nyugtalanítják az életünket, bár mentegetjük őket, meg kiegyezünk velük, és máson törjük a fejünket. Igazából véve mégis ezektől volna legjobb igazán megtisztulni. És a bocsánatában tisztulunk meg. De akkor ez az egyetlen kérés, amihez egy ígéretet is hozzáteszünk, amit mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. Segíts abban is, hogy meg tudjunk bocsátani. Nem elnézni a másiknak a vétkét, de nem is olyan ádázul függeni rajta, hogy addig nem tudok örülni, amíg ez a szomszéd itt bőgeti a rádióját. Hát valamiképpen ezekhez eljutni. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És jussunk el odáig, hogy talán vegyük észre, hogy nem is az a fő foglalkozás, hogy minket a föld alá akar taposni, hanem hát más dolgokon töri a fejét, de mellesleg, maga se veszi észre talán. Bocsássuk meg, és a maga rendjében tudjuk értékelni azt, ami történik velünk és körülöttünk. És ne vigy minket a kísértésbe. Nem mintha az Isten máson se törné a fejét, mint hogy kísértésbe vigyen, hanem hogy állj mellettünk, amikor megkísért bennünket a világ. Mert szabadságra teremtettél, és igenis kísértő erőket is tettél az életünkbe, nem azért, hogy azok letiporjanak, melsodorjanak, hanem azért, hogy megedzenek bennünket. Ezek között ne hagyj el, ne engedd, hogy túlságos nagy kísértések érjenek, ami között elbukunk. Rád bízzuk magunkat, a védelmetbe helyezzük magunkat. Ki ez a magunk? Nem csak nem én, te imádsága mi atyánk, hanem mi és te imádság. Aki a mi atyánkot mondja, nem csak magáért imádkozik, hanem másokért is. És talán nem csak a gyerekéért, és nem csak azért a kicsi háznépért, amit különösen a magáénak érez, hanem az emberiségért is. Olyan érdekes az, hogy ebben az imádságban nincs semmi utalás az Ószövetségre, hogy Ábrahám istene, Jákob istene. Nem a zsidó nép imádsága ez, hanem a világ imádsága. A kereszténység úgy van benne a világban, hogy nem azt mondja, hogy minket segíts meg, és a többieket pusztítsd már el, mert ezek úgyis csak utunkban vannak, hanem azt mondja, hogy mi. És ez a mi, ez minden ember. Aki gyerekként született, aki az apját apjának szólította, a gyerekét gyerekeként szereti, aki megszokta azt, hogy kenyeret adjon, amikor kenyeret kér a gyereke, hát ilyesfélék vannak benne ebben az evangéliumban. És valami ilyesféle szívvel ízlelgetjük, amit Jézus mond, és térünk vissza ahhoz, amit megtanultunk tőle, de kell, hogy eleven legyen számunkra. És akkor, hogyha ezeket így meg-meggondoljuk, akkor, hogyha az életünk fordulóin ezekhez az ismerős szavakhoz visszatérünk, és azoknak annak a mélységét fürkészük, akkor értjük meg, mit is kaptunk Jézustól, és mit jelent az, hogy tanítványai vagyunk, és hogy a világért is imádkozhatunk, és hogy tanúságot tehetünk arról, amit tőle kaptunk. Nem csak magunk számára, hanem a világ számára is. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus Urunk mondotta, bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Most az ő nevében, testének tagjaiként terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé.
Add, Urunk, hogy a te néped mindig buzgó legyen az imádságban. Add, hogy az imádság ereje segítse elő és őrizze meg a keresztények egységét. Add, hogy imádságunk támogassa a népek vezetőit küldetésük teljesítésében. Add, hogy az imádságból erőt merítsünk állapotbeli kötelességeink hűséges végzéséhez. Add, hogy az imádság a betegeknek türelmet, a szenvedőknek vigasztalást nyújtson.
Hallgasd meg, Urunk, alázatos könyörgésünket, és hogy kérésünk teljesíthető legyen, engedd csak azt kérnünk, ami kedves előtted, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.